Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Andor Tóth Anna.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrenddel. Középpontban továbbra is a fenntarthatóság. A Holnap tegnapja című műsorunkban Nyúl Zsuzsa vendége, Andri Diana, a Jófogás kommunikációs vezetője volt.
Az oldalatok a használt tárgyak adásvételével foglalkozik, igyekeztek bekapcsolódni a körforgásos gazdaságba, új életet adva a tárgyaknak a kidobás és az új vásárlás helyett. A fenntartható működés fontos a számotokra, és minden évben bemutatjátok ezt egy hatástanulmányban is. Hogyan és kikkel végzitek el ezt a hatástanulmányt, és miért volt ez fontos a számotokra?
Az elmúlt években jelentős fókuszt helyeztünk arra, hogy minél transzparensebben és minél szélesebb közönségnek meg tudjuk mutatni azt, hogy maga a Jófogás márka, illetve a cégünk az milyen módon tud fenntartható és felelős módon működni, és ennek az egyik lába az, hogy szerencsére most már rendelkezésünkre áll olyan mérési metodológia, amivel azt is ki tudjuk számolni, hogy milyen potenciális hatása van a Jófogáson történő adásvételeknek. És ezt úgy kell elképzelni, hogy amíg még a korábbi tulajdonosunk volt, akkor addig nemzetközi szinten több platformra vonatkozóan egy skandináv tanácsadó cég kiszámolta a különböző platformoknál az átlag hirdetések, illetve adásvételek alapján, hogy mi lehetett az a potenciális széndioxid kibocsátás, amit a felhasználók egy év során meg tudtak azzal spórolni, hogy használtan kereskedtek, így nem kellett új tárgyakat venni, vagy a régebbieket kidobni. És akkor ezáltal mi is meg tudjuk azt mondani, hogy a Jófogás esetében egy év alatt mekkora ez a tonna összeg, és ugye ez azért nagyon érdekes, mert jól lehet ilyen számokat infografikában bemutatni, hiszen önmagában, hogyha azt mondom, hogy ez egy adott évben 125 ezer tonna, vagy 180 ezer tonna, ezt az ember úgy nehezen képzeli maga elé, hogy most mekkora területet fedez le hirtelen, úgyhogy először mi úgy próbáltuk ezt könnyebben érthetővé tenni, hogy különböző infografikai megoldással megpróbáltuk ezt átváltani olyanokra, hogy mondjuk ez mennyi Eiffel torony legyen értékű, vagy hány millió iPhone-t lehetne abból az alapanyagból gyártani, amit ezen keresztül meg lehetett spórolni. De hogyha belegondolsz, azért ezt el lehet játszani. Egyik évben, be lehet mutatni a következő évben, de egy idő után már nem biztos, hogy annyira fel tudja kelteni az érdeklődést, úgyhogy ezért jött aztán utána egy olyan gondolat, hogy hogyan tudnánk ezeket a számokat, illetve ezt az üzenetet, ami sok esetben egyébként elég komplex, úgy átadni egy széles célközönségnek, hogy egyébként érthető is legyen, és egyébként szívesen be is fogadják.
A fogyasztók megszólítása nagyon jó kreatív kampányokkal történt meg az elmúlt években, de vajon könnyű volt-e, vagy nehéz volt a célbe juttatni ezeket az üzeneteket? Nyilvánvalóan, hogyha azt nézzük, hogy mennyire átalakult az utóbbi időben a kommunikációs tér a tekintetben, hogy azért a fenntarthatóság meg a körforgásos gazdaság egyre jobban talán beépül a gondolkodásmódunkba, így talán kicsit könnyebb lehetett az üzenet átadása.
Igen, ugye ez hosszú évekre tekint vissza, és az elején, amikor először beszéltünk erről a számítási módszertanról, akkor igazából elég volt magát a módszertant nagyon alaposan bemutatni, az felkeltette az újságíróknak a figyelmét is, nagyon szívesen cikkeztek róla, és mentek bele teljesen a részletekbe, de ugye ezt egy pár év elteltével azért a lelkesedés alább hagy, és akkor mi is próbálkoztunk infografikával, olyan videós megoldásokkal, amihez mondjuk egy külön weboldalt lehetett készíteni, de egy idő után azt éreztük, hogy már sokkal kevesebb belőle a megjelenés, nem biztos, hogy olyan könnyen tudjuk elérni a célcsoportunkat, úgyhogy emiatt a PR ügynökségünk egy olyan kreatív javaslattal élt, hogy próbáljunk meg egy olyan influencert, tartalomgyártót bevonni, amelyik hitelesen tud illeszkedni a márkának az értékeihez, és egyébként meg tudja szólítani a célcsoportunkat, úgyhogy így egy pár évvel ezelőtt Angelika Happatronnal dolgoztunk együtt, akinek egyébként a karakteréhez ez a fajta edukatív tartalom szerintem nagyon-nagyon bájosan illeszkedik, és akkor ő egy rövid 20-30 perces videóban megpróbálta akkor kicsit kifigurázni és vicces módon bemutatni így a használt tárgyaknak a kereskedelmét, adásvételét, egyébként azért is javaslom megnézni, mert tényleg olyan poénok vannak benne, ami nálunk akár céges szinten mind a mai napig szállóigévé váltak, és egyébként ezen keresztül sokkal könnyebb volt egy ilyen komplexebb témát megértetni és átadni.
Ezek a videók ugye a Föld napjához és a magyarországi túlfogyasztáshoz kapcsolódtak, tehát hogy volt egy ilyen apropója is, amire még pluszban másodüzenetként rá lehetett fűzni. Volt másfajta kampányotok is, ami kicsit talán a művészetek felé vitt el titeket. Ez egy másik célcsoportot szólított meg.
Igen, a következő évben pedig egy olyan ötlet jött, hogy a Budapest Parkban állítsuk ki Magyarország első kültéri illúziós szobrát, és ezt úgy kell elképzelni, hogy Sinkovics Ede képzőművész segítségével, vagy hát pontosabban ő egy olyan szobrot alkotott, amihez csak használt tárgyakat használt fel, és ez egy medvét formázott, aminek azért volt lényege, mert hogy maga a barna medve az mennyire egy fontos és védett állat Magyarországon, és amikor először megláttad, akkor nem biztos, hogy könnyen értelmezhető volt ez a szobor, egy bizonyos szögben kellett nézni azt, hogy kijöjjön a medvének az alakja, de közben a részletekbe is nagyon jól el lehetett veszni, hogy éppen egy válfa, vagy egy virágkaspó, az nem tudom, hogyan adja medve bizonyos testrészeit, és akkor ezzel az volt a célunk, hogy egy olyan helyzetben, ahol bulizik a közönség, és mondjuk nyitottabb egy ilyen üzenet befogadására, akkor ez felkeltse az érdeklődésüket, megnézzék ezt az installációt, és akkor emellé próbáltunk olyan infografikai üzeneteket becsempészni, hogy közben maga az üzenet is átjöjjön.
A legkézenfekvőbb kampány az mégiscsak akkor volt, amikor igazából egy bútorkincs néven történő üzenet átadás történt, ahol tényleg effektíve egy a jófogáson megtalálható, egyébként bárki által felelhető kanapét próbál meg valaki átalakítani, felújítani, és felhívni arra a figyelmet, hogy ez nem egy hulladék.
Hogyha itt a környezeti hatást nézzük, akkor amellett, hogy a saját platformunk működésének a hatásait bemutatjuk, az is nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk ebbe bevonni a felhasználóinkat. És emiatt nagyon régóta fókuszálunk arra, hogy olyan DIY inspirációkat adjunk akár a követőinknek, felhasználóinknak, amik segítenek és iránymutatást nyújtanak nekik abban, hogy az oldalon található különböző tárgyakat hogyan tudják azt biztosítani, hogy hosszabb életük legyen ezeknek a tárgyaknak. És ezért ez ugye azért nagyon fontos, mert itt akkor arról beszélünk, hogy nem csak a jófogásnak az alapműködése kapcsolódik hitelesen így a körforgásos gazdasághoz, azáltal, hogy egy platformot biztosít az adásvételek számára, hanem hogy az ott lévő tárgyak segítségével az újrahasználat, javítás, a felújítás, illetve az új funkciónak a megtalálása a sokkal könnyebben megtörténik. És ezen keresztül pedig Varga Judituval, DIY bloggerrel volt egy hosszabb távú és visszatérő együttműködésünk, és akkor az egyik kampány, amit említettél, a bútorkincsek néven futott, ott pont az volt a lényeg, hogy megkértük Juditut arra, hogy nézzen körül a jófogás oldalán, válasszon ki számára izgalmas lakberendezési tárgyakat, amiket ez alkalommal egy fotelt, egy széket és egy komódot választott, és megpróbáltuk egyébként a követőket bevonni, hogy megszavaztattuk velük, hogy milyen típusú átalakítást végezzen rajta, és akkor ilyen módon sokkal interaktívabb volt ez az egész folyamat, és aztán Judit miután elvégezte ezeket az átalakításokat, ezeket részletesen dokumentálta, bemutatta, hogy milyen eszközöket lehet hozzá használni, és nagyon-nagyon inspiráló volt látni azt, hogy egy pár ezer forintos, nem túl jó állapotban lévő olyan bútordarab, amit egyébként lehet, hogy sokan nem tekintenének rá értékként, az hogyan tud újjászületni valakinek a keze között, hogy abból hirtelen egy nagyon-nagyon vonzó, inspiráló olyan bútordarab lesz, amit aztán utána nagyon szívesen beraksz a lakásodba, és az folyamatosan emlékeztet arra, hogy te egyébként ezzel értéket mentettél.
Konkrét személyes élményeim jöttek fel, mert nekem is volt egy komódom egyébként, amit hát lakásátalakítás miatt már nem tudtunk használni, és megérkezett egy fiatal lány, akinek odaadtam ezt a komódot, és körbejárta, és láttam, hogy csillogott a szeme, és már nem azt a tárgyat látta benne, amit én odaadtam neki, hanem elmondta, hogy ő majd ezt hogyan fogja felújítani. Szóval, hogy jó érzést ad szerintem, amikor azt látod, hogy a saját tárgyaddal kapcsolatban, amihez lehet, hogy egyébként rengeteg érzés fűz, de már nem tudod a funkcióját betölteni abban a térben, amiben élsz, vagy költözöl, vagy bármi. Egy olyan embernek adod át, aki ugyanúgy meglátja benne a szépet és az értéket, és aztán a maga számára értékét tudja teremteni. Szóval ezek ilyen nagyon jó dolgok szerintem.
Egyébként pontosan erről van szó, hogy ezek az adásvételi platformok arra nagyon jók, hogy összekössék azokat, akik egyrésztről azokat azokat az eladókat, akik kellően tudatosan gondolkodnak abban, hogy nem lomként tekintenek ezekre a tárgyakra, mindegy, hogy most milyen kategóriáról beszélünk, hanem tisztában vannak azzal, hogy lehet, hogy a számukra már felesleg, de másnak az még lehet érték, és pont ezek a nagyon izgalmas emberi kapcsolódások sok esetben az, ami tud egy ilyen pluszt adni az egészhez, hogy aki eladja, az utána jól érezheti magát attól, hogy tudja, hogy az a tárgy az utána használatban marad, valaki másnál jó helyre került, és akkor így gördül tovább.
Rengeteg élmény kapcsolódik, úgyhogy aki nem próbáltam még ezt a platformot, vagy úgy összességében valamitől úgy megválni, hogy nem személytelenül adja oda valakinek egy lerakóba, vagy bárhová, ugye vannak ilyen helyek is, ahova persze egyébként elviheted a használt tárgyadat, hanem egy személyes kapcsolattal történik meg, zseniális tud lenni.
És ráadásul ez ugye nem csak az eladó oldaláról jelenthet egy izgalmas élményt, hanem a vevő oldaláról is, hiszen ott is különböző motivációk vannak. Vannak, akik kifejezetten kincskeresés jelleggel böngészik az oldalakat, és próbálnak olyan tárgyakat találni, amiket egyébként nem lenne lehetőségük most újonnan megvenni. Van, ahol éppen az izgalmas, hogy olyan alkatrészt, vagy olyan régebbi kollekciót megtalálni, ami most már nincsen forgalomba, és egyébként ez nagyon sokat segít akár az egyedi öltözködésben, tehát hogy az egyediség, a különlegességnek is megvan ez a része, és inspiráló lehet, amikor tényleg valami olyan tárgyra rá lehet találni, aminek utána akkor nem feltétlenül csak az újrahasználat lesz meg, hanem esetleg egy új funkciót tudnak találni.
Van egy másik nagyon fontos dolog, amit felvállal az oldal, az állatvédelem, illetve a szaporítókkal való szembeszállás, tudatos állattartásra hívja fel a figyelmet, tehát annak a felelősségét próbálja meg minden szinten gyakorolni, akár hogyha valaki tulajdonosként, vagy akár ugye tenyésztőként lép fel a jófogás.hu oldalra.
Igen, szerintem nagyon fontos, hogy egy vállalat működésénél nem feltétlen csak a környezeti hatásokat érdemes feltérképezni, és az, hogy a vállalat működése milyen módon kapcsolódik be ebbe, hanem azt is, hogy milyen egyéb olyan érintetti csoportok vannak így a társadalmi kitekintésben, akik igenis fontos szereplői ennek a platformnak, és az egyik ilyen témakör az valóban a kisállatokhoz kapcsolódóan a menhelyek, illetve akár azok a magánszemélyek voltak, akik felajánlanak ilyen állatokat, és az nagyon fontos volt, hogy a jófogás akkor kezdett el erről, illetve a tudatos állattartásról nagyobb léptékben beszélni, amikor már ezt megtehette hitelesen, mert valóban szükség volt arra, hogy az oldalon néhány olyan strukturális változtatás megtörténjen, aminek a segítségével már tényleg lehetett törekedni arra, hogy a szaporítók minél kevésbé találják meg a számításaikat. Ez egyébként praktikusan azt jelenti, hogy magánszemélyek csak ingyenesen hirdethetnek kisállatot, és aki pedig pénzt szeretne kérni érte, azok pedig csak nálunk regisztrált menhelyek vagy tenyésztők lehetnek. Ilyen módon próbáltuk az biztosítani, hogyha valaki feljön az oldalra, akkor nagyobb eséllyel jusson olyan kiskutyához, aki egyébként megfelelő körülmények között nevelkedett, és amit erre rákapcsolódva nagyon szerettünk volna üzenetet átadni, az ugye az, hogy elsősorban itt is az örökbefogadása a leglényegesebb, de hogyha már nem így történik, akkor egyébként jó, hogyha ez a fajta edukáció megtörténik, hogy mi a különbség így a tenyésztők, szaporítók között, ehhez próbáltunk meg segítséget nyújtani, illetve egy picit tovább is vittük, és csináltunk egy olyan nagyon érdekes, kicsit e-learning típusú edukatív videósorozatot, amit a YouTube-ra tudtunk feltölteni ilyen összekapcsolt videók formájában, ahol pedig Korom Gábor, a tükörmódszertan alapítója volt a szakmai partnerünk, és ő segített szakmailag abban, hogy beazonosítsunk 5 nagyon tipikus élethelyzetet, ami így a friss gazdiknak kihívást jelenthet, és akkor ezen keresztül adjunk olyan tippeket, hogyan tudják megugrani ezeket az élethelyzeteket, és ezt próbáltuk olyan játékos formában megtenni, hogy feltettünk egy kérdést, arra igen, nemmel valamilyen módon lehetett válaszolni, és akkor úgy a következő videókra kattintva játékosabb formában próbáltuk ezt az infót átadni, és ennek az volt akkor a nagyon fontos apropója, hogy a COVID közben voltunk, amikor hirtelen nagyon-nagyon sokan akartak kutyát sétáltatni, szerintem jól tudjuk, hogy ennek milyen motivációi
igen,
voltak.
Igen, tele voltak az erdők gyakorlatilag, igen.
Szóval nagyon nagy volt az érdeklődés így a kisállattartás iránt. Viszont eltelt egy kis idő, és végeztünk egy kutatást a menhelyek körében, és azt láttuk, hogy abban az időszakban több kutya is visszakerült a menhelyre, mert ahogy így a COVID után ilyen hullámzóan, de kezdtek visszaállni a régi megszokott menetrendek, már nem biztos, hogy mindenkinek a kutyatartás beépíthető volt a mindennapjaiba. És valahogy ezt a helyzetet szerettük volna ezzel az edukatív videó videósorozattal kezelni, vagy legalábbis valamilyen segítséget nyújtani ebben.
Van még egy másik nagyon fontos dolog a ti tevékenységetekben, ami inkább a társadalmi célú kommunikáció irányába mutat, ez pedig ugye az adománytaxival való együttműködésetek, ami tényleg nem egy ilyen adhok jellegű, éppen nem tudom, jön a karácsony és adunk valamit valamilyen alapítványnak szintű megjelenés, hanem ez egy átgondolt, transzparens és tudatos építkezés. Mesélj kérlek erről, hogy hogyan találtatok egymásra, pont a másikkal, hogyan fejlődik folyamatosan ez az együttműködés köztetek.
Ha nagyon a kezdetektől nézzük, akkor egyébként a Scale Impact szervezet volt az, amelyik segített nekünk beazonosítani, hogy a mi működésünkhöz melyik lehet az a civil szervezet, amelyik nagyon-nagyon egyértelműen tud kapcsolódni.
Lévai és Gáborék, ajánljuk őket is mindenki figyelmébe.
Igen, szerintem Gábor is többször volt már itt veled beszélgető partner, mert pont ez volt az izgalmas, hogy ugye ők azt a szerepet töltik be, hogy hogyan tudják a for profit és a non-profit szektort összekötni, és az ebben rejlő lehetőségeket felhangosítani. És ugye itt nagyon adja magát, hogy beszélünk a jófogásról, amelyik összeköti a keresletet a kínálattal, és beszélünk az adománytaxi alapítványról, ami pedig összeköti a Budapesten keletkező felesleget a vidéki rászorultsággal. És egy hosszabb együttműködési, fejlesztési folyamatba vágtunk bele, és ennek részeként született meg az a projekt, hogy az adománytaxi alapítvány már viszonylag régóta szervezi a taxituri offline eseményeket, ahova egyébként a hozzájuk eljutó adományoknak egy részét eladják annak érdekében, hogy finanszírozzák a működésüket, és mivel ők ezt webshop formájában szerették volna online is elérhetővé tenni, ezért adta magát, hogy a jófogáson egy boltot tudtunk számukra kialakítani, így minden egyes alkalommal, amikor ők feltöltenek egy új támogatói terméket a webshopjukba, akkor az automatikusan szinkronizálódik a mi oldalunkra is, és ezáltal egy szélesebb körhöz eljuthatnak ezek a ruhadarabok, amiknek megint csak a megvásárlásával sokkal magasztosabb ügyet lehet támogatni, és nem csak arról van szó, hogy valaki egy használt ruhát megvesz, hanem az, hogy ezzel egy ügyet, illetve egy szervezetnek a működését hogyan tudja támogatni.
Igen, itt gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy az alapítványnak szüksége van némi bevételre is ahhoz, hogy a költségeit fedezni tudja, és nagyon sok olyan értékes és érdekes egyedi ruhadarab érkezik be, amit egyébként el tudnak adni ilyen formában, tehát van rá egyébként vásárló, és ebből származik tulajdonképpen az a bevétel, amiből ők finanszírozni tudják a tevékenységüket, hogy segíteni tudjanak. Igen. Tehát, hogy itt jön létre ugye akkor ez a körforgásos rész. Jó, ti egyébként azon kívül, hogy segítettetek ezzel a platformmal, ugye, amit mondasz, hogy a webshopotokon kialakítottatok egy idézőjes külön boltot a számukra, tehát az adománytaxi számára, az adománytaxi turi számára. Azon kívül volt bármi, amivel még tudtatok nekik segíteni a fejlődésükben, előrelépésükben?
Szerintem két fontos dolgot érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy végig a folyamatot szakmai nagyon erőteljesen megtámogattuk, nagyon intenzíven be voltunk ebbe vonva, és tudtunk olyan visszajelzéseket adni, aminek a segítségével ők folyamatosan optimalizálták magát a folyamatot is, illetve így a webshopba való választéknak a feltöltését, és emellett pedig, amikor beindult ez a webshop, akkor egy szélesebb körű kommunikációs kampánnyal, szélesebb elérésű influencereknek a bevonásával próbáltuk az ismertségét növelni annyira, hogy ez így megadja a kezdő löketet ahhoz, hogy utána elmondhassuk azt, hogy segítettünk az alapítványnak egy újabb finanszírozási lábat kiépíteni és megszilárdítani.
Andri Diánával, a Jófogás kommunikációs vezetőjével Nyúl Zsuzsa beszélgetett. Ez volt a Holnap tegnapja, a hírek után pedig már kapcsolódjunk, azaz kulturális témákra váltunk. Azonnal jövünk vissza, maradjanak velünk itt a Trend